Kedves rádióhallgatóm! A mai napon elkezdjük János apostol második levelének tanulmányozását. Egy fekete bőrű testvér, akit évekkel ezelőtt ismertem meg a déli vidéken, akkori lakóhelyünkön, a lehető legjobban nevezte el János apostol három levelét, amit eddig bárkitől is hallottam. Úgy címkézte ezeket a leveleket, hogy egyszemű János, kétszemű János és háromszemű János. Nem gondolom, hogy elfelejted János apostol három levelét, ha így emlékszel rájuk. Az a fekete bőrű testvér egyébként az egyike volt a területünkön lakó régi, konzervatív lelkipásztoroknak. Igazi testvérem volt a Krisztus Jézusban. Bármelyik keresztény tekintet nélkül a rangjára, nemzetiségére, vagy az életben elfoglalt helyzetére, ha a lelke rendben van, ha újjászületett, akkor a testvéremnek tekintem. Ezt a nagy igazságot tanította János apostol már az első levelében is, amelyet folytat a második és a harmadik levelében, csak egy kicsit más hangsúllyal. Most tehát a kétszemű Jánost tanulmányozzuk. Bizonyos vagyok benne, hogy a két levél rövidsége teszi ránk az első nagyobb benyomást. Ez a rövidség talán csak nem meglepő. Esetleg kíváncsi vagy rá, hogy a második levél 13 versét és a harmadik levél 15 versét miért kellett bevenni a Szentírásba? Mindkét levél valóban nagyon rövid. Valaki talán ezt mondhatja. Vajon a rövidségük nem szól üzenetük ellen? Nyilvánvalóan János apostolnak nem sok mondani valója lehetett, pedig egyáltalán nem így van. A levelek rövidsége semmiképpen sem csökkenti a levelek fontosságát. Valójában még inkább gazdagítja a leveleket. Jól lehet, ez a második levél nagyon rövid, mégis igen fontos és lényeges, hogy az első levél fényében megfelelő szempontból vizsgáljuk meg, és így elkerüljük a tévedéseket. Hadd illusztráljam ezt a következőkkel. Orvosom valamikor kétfajta orvosságot írt elő részemre, amelyeket be kellett vennem, a bizonyos betegségek támadtak rám. Az egyik orvosság annyira kis pirula volt, hogy alig tudtam észrevenni az üvegben. A másik egy kapszula volt, ami túl nagynak látszott ahhoz, hogy le tudjam nyelni. Majdnem egy liter vízre volt szükségem, hogy végre letuszkoljam a torkomon. De fölfedeztem a két orvosság használata közben, hogy a kettő között a kisebb pirula volt a hatásosabb. Rájöttem, hogy az volt a fontosabb gyógyszer. Ha betegségbe estem, és ha a nagyobbik gyógyszer már nem használt, akkor bevettem a kisebbiket. Nos, így vagyunk János apostol második és harmadik levelével is. A levelek rövidsége nem teszi azokat hatástalanokká, hanem még jobban kiemeli az értéküket. A levél írója János apostol. A szeretet apostolának is hívjuk. Az Úr Jézus a mennydörgés fiának nevezte. Azt hiszem, hogy a mennydörgéshez hozzáadhatunk egy kis villámlást, mert levelében nagyon világossá teszi, hogy a szeretetet kell bemutatnunk a testvéreink iránt. Különben nem vagyunk Isten gyermekei. A levelet János apostol körülbelül a Krisztus utáni 90 és 100. év között írhatta. Ez a levél hasonlít a Filemonhoz írt levélhez abban, hogy személyes hangulatú levél. János apostol írta a kiválasztott úrnőnek. Gyakran fölteszik azt a kérdést, hogy vajon a görög elekta szó cím vagy pedig egy keresztény asszonyra utal az ősegyházban, akit Elektának hívtak. Emlékeznünk kell arra, hogy János az az apostol, aki Isten családjáról ír. Pál apostol Isten gyülekezetéről írt, míg Péter apostol Isten kormányzásáról írt. Ha ezt megtartjuk emlékezetünkben, amint tovább vizsgáljuk el leveleket, akkor segítséget kapunk sok mindennek a megértéséhez, amit mindhárman írtak, tekintet nélkül arra, hogy valamelyik gyülekezetnek vagy egyetlen személynek ír János apostol, mégis Isten családjának az összefüggésében gondolkodik. Nyilvánvalóan volt bizonyos keresztény asszony, vagy egy helyi gyülekezet, amely vendégszeretetet gyakorolt a keresztények iránt, jól lehet egyesek eretnekekként érkeztek, akik tagadták Krisztus istenségét, és a keresztény hit más nagy igazságait. János apostol ebben a levelében arra figyelmeztet, hogy ezeket az eretnekeket, ezeket a hitehagyókat ne fogadják be a házukba. E kis levélnek valójában éppen ez a célja és rendeltetése. János apostol második levelének a fő témája a következő. Az igazság érdekében. Amikor az igazság és a szeretet összeütközésbe kerül, akkor minden esetben az igazságnak kell felülkerekednie. Annak kell kimondania a végső szót. Észrevetted-e már, hogy Pál apostol az első korintusi levél 13. részében nem ezt írta, hogy megmarad a hit, a remény, az igazság és a szeretet. Csak ezt hangoztatta. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, de ezek közül legnagyobb a szeretet. Amikor azonban az igazságot is behozzuk a képbe, akkor az igazságnak kell az első helyre kerülnie. Más szóval, az igazságért érdemes harcolni, és helytelen, ha keresztények befogadják ezeket a hamis tanítókat, akik tagadják Krisztus istenségét, tagadják szűztől való születését, tagadják, hogy megváltásunk érdekében halt meg a keresztfán, tagadják, hogy testileg támad fel a sírból, és tagadják a keresztény hit más nagy igazságait is. Úgy vélem, Isten igéjének az igazsága megéri a küzdelmet. Amikor az igazságot említem, azon elsősorban azt a tényt értem, hogy a Biblia Isten igéje. Nincs kétségem ezzel kapcsolatban. Ezt az álláspontot nagyon határozottan képviselem. A másik rendkívül fontos tény Krisztus istensége és az ő kereszten vállalt áldozata. Amikor olyan valakivel találkozom, aki ragaszkodik ezekhez az alapigazságokhoz, akkor már lehet véleménykülönbség köztünk a nem lényeges kérdésekben. Van egy nagyon kedves prédikátor barátom. Amikor együtt golfozunk, akkor természetesen baráti vitába is bocsátkozunk. Mindig ezzel a mondással fejezem be. Testvér, sok mindenben egyetértünk. Szeretem, ahogy beszélsz az Úr Jézusról és kereszt haláláról. Megörvendezteted a szívem, amikor ezeket hallom tőled. De tudatni akarom veled, hogy néhány pontban nem értünk egyet, és imádkozni fogok érted, mert úgy vélem, hogy tévedsz. Tudod, ugyanezt mondja nekem is, és nevetve búcsúzunk el egymástól. Amennyire emlékezem, ez az ember még sohasem mondott egyetlen illetlen szót sem nekem, sem felőlem. Ő az én testvérem az Úr Jézus Krisztusban. Szeretném, ha bizonyos kérdéseket ugyanúgy látna, mint én, de várnom kell addig, amíg egy kicsit több világosságot nyer. Türelmes akarok lenni iránta, de ragaszkodik a Szentírás ihletettségéhez. Ragaszkodik Krisztus istenségéhez. Ragaszkodik ahhoz a tényhez, hogy Krisztus meghalt értünk. Amikor valaki ezt cselekszi, ő az én barátom, és nem tudok elmenekülni ezelől a tény elől. János apostol első levelének kulcsszava a szeretet, amint azt már korábban láttuk, de ez a szeretet Isten családjára szorítkozik. A kisgyermekeknek szeretniük kell egymást Isten családjában. Ez Isten gyermekének az ismertető jele. Szereti Krisztust, és szereti a testvéreket. Ahogyan Isten gyermekei szeretik egymást, az annak a levélnek a lényege és összefoglalása. Jó lenne, ha visszamennénk az első levélhez, és fölvetnénk ismét ezt a gondolatot. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. János első levele, 3. részének 10. verse. János apostol szándékosan fejezi ki ezt az igazságot negatív módon, mert nem lehet egyetlen személy sem ezen a világon, aki kereszténynek állítja magát, és közben nincs benne szeretet, és nem cselekszi az igazságot. Ezt nem rázhatod le magadról. Ha nem gyakorlod az igazságot az életedben, nem Istentől származtál. Ez Isten gyermekeinek külső jelvénye. Ismerned kell az Úr Jézust, mint megváltódat, és mások felé bizonyítanod kell, hogy az igazságot gyakorlod az életedben. És ha nem szereted a testvéredet, itt keresztény testvéredről és nem az emberek egyetemes testvériségéről van szó, mert a Biblia azt nem tanítja, akkor nem vagy Isten gyermeke. Nem én mondtam. János mondta. Ha ez neked nem tetszik, akkor vele vitatkozz. János mondta, hogy meg lehet mondani valakiről, hogy igazi hívő-e vagy nem, mert igazságos élete és keresztény testvérei iránti szeretete ezt elárulja. De mi legyen az elveszett bűnösökkel, akik nincsenek Isten családjában? Vajon őket is szeretnünk kell? János evangéliumában ezt olvassuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma 3. részének 16. verse. Most figyelmesen hallgass ide! Szeretnünk kell az embereket olyan mértékben, hogy elvisszük hozzájuk az evangéliumot. Jónás könyvében látjuk, hogy Jónás nem szerette a niniveieket, de Isten oda küldte őt, mert Isten szerette őket, és így szólt. Mivel szeretem a niniveieket, pedig elfordultak tőlem, Jónás, azt akarom, hogy te is szeresd őket. Ilyen kapcsolatban kell Isten gyermekének lennie az elveszett világgal. Nem szerethetjük a bűnöseket úgy, hogy szeretjük a bűneiket is. Ezt nem kell tennünk. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy szeressük őket annyira, hogy az igét elvisszük hozzájuk. Ez nagyon fontos feladat. Szeretnünk kell őket ebben az értelemben, mert Isten is szereti őket. És amikor Krisztushoz fordulnak, mi is úgy szeretjük őket, mint testvéreinket a Krisztusban. Most egy másik kérdés vetődik föl. Milyen legyen a kapcsolatunk a hamis tanítókkal, akik tagadják Krisztus istenségét? János apostol ezt nagyon világossá teszi ebben a második levelében, hogy a hamis tanítóktól óvakodnunk kell. Ezt mondja a levél 7. versében, mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és ez az Antikrisztus. Milyen legyen a kapcsolatunk a hamis tanítókkal? Most figyelmesen kövess, mert ez lesz ennek a levélnek a kulcsa, és ha nem helyesen alkalmazzuk, akkor téves magyarázathoz érkezünk, és nagyon hasonlítani fogunk a liberális nézetűekhez. Amikor valaki csak azt mondja, hogy szeressünk, 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 az egyáltalán nem bibliai. Szeretnünk kell mindenkit, de vannak olyanok, akiket nem szabad szeretnünk, hanem nagyon óvakodnunk kell tőlük. János apostol ezt írja: ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. János első levele, 2. rész, 15. vers. A világban levő dolgokat a világban élő emberekkel azonosítja, akik ilyenné tették a világot. Szeretetből el kell hozzájuk vinnünk az evangéliumot. Át kell nekik adnunk Isten igéjét. János apostol első levelében a szeretetet hangsúlyozza, de ebben a második levélben a kulcsszó az igazság. Amikor az igazság és a szeretet szemben áll egymással és összeütközik, akkor melyik mellé kell állnunk? Ha erre választ kapunk, akkor az meghatározza kapcsolatunkat a hamis tanítókkal, akik tagadják Krisztus istenségét. Az úgynevezett szeretett apostola megdöbbent téged és engem is, mert egészen másként hirdeti a szeretetet, mint ahogy mi elképzeljük szentimentális közömbösségünkben. Melyiket helyezzük az első helyre? Az igazságot vagy a szeretetet? Az apostol meglepő válasza az, hogy az első helyen az igazság áll. Krisztus mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem azt mondta, hogy én vagyok a szeretet, hanem azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János evangéliuma 14. részének 6. verse. Jézus Krisztus által érkezel az Atyához. Nincs más út. Miért? Mert ő nem csak út, hanem igazság is. János apostol írta később, hogy Isten szeretet. Miután az Úr Jézus itt járt és elmondta, hogy ő az igazság, azután írta János, hogy Isten szeretet. A szeretetet csak az igazság kereteiben és összefüggésében lehet kifejezni. A szeretetet csak a Szentírás által meghatározott korlátozottságok és határok között lehet kifejezni. Akkor mi legyen a hamis tanítókkal? Hadd mondjam neked, hogy a hamis tanítókat nem szabad szeretnünk. János ezt nagyon is világossá teszi előttünk. Lényegében nagyon döbbeneteset mond. Ezt hangoztatja: még csak be sem fogadhatjátok őket az otthonotokba. Semmilyen módon nem kell őket fogadnotok, és nem szabad kapcsolatban lennetek velük. Ez a legerősebb nyilatkozat a Szentírás alapján. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm neked János apostol bizonyságtételét és a figyelmeztetéseket. Segíts, hogy engedelmesen elfogadjam az igében küldött üzeneteket, és aszerint éljek a mindennapokban. Könyörülj rajtam az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.